64-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson, országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a közösség oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepély lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. A parlament alakulülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor következik. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely budapesti főpolgármester péntekre örömkoncertet hirdetett meg, csak nem ugyanarra a helyszínre. Ma reggel aztán kiderült, egyeztetett a Tisza párttal Karácsony Gergely, ennek eredményeképpen nem péntek este, hanem szombaton 13 órától tartják meg a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt a rakparton. Így az esemény után mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez és hallgathatja meg a miniszterelnöki eskütételt, írta a Facebook oldalán a főpolgármester. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyoztam, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik tehát középtávon, a hosszú távú cél pedig a csaknem 3%-os uniós átlag elérése, fogalmazott. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. Hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személysérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írta az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe, bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indul, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők, a körülmények áldozatai. A lépést humanitárius intézkedésnek nevezte, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátmány. Irán közölte, minden hadihajót megtámad. Donald Trump arról is beszámolt, az Egyesült Államok képviselői pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal, amelyek valami nagyon jó fejleményhez vezethetnek mindenki számára, ahogy elmondta. A korábban említett 5000 főnél jóval több katonát von ki Németországból a következő egy évben az Egyesült Államok. Jelenleg az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezeren Németországban szolgálnak, ami a második legnagyobb külföldi kontingens Japán után. A lépés időzítése egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Végül az időjárásról, holnap is derült lesz az ég, fátyol felhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet kedden hajnalban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balog Margit történész Mindszenti József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Deli Julianna, földrajz, biológia, rajz, média, katolikus hittanszakos tanárnő, teremtésvédelmi felelős, a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola pedagógusa a Szent Gellér díj aranyfokozatában részesült a tanév elején. Műsorunkban vele beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy önt Ternyák Csaba érsek úr a Szent Gellér díj aranyfokozatával tüntette ki ennek a tanévnek az elején. Ebből az alkalomból látogattam el most ide az iskolába és önhöz. Kezdjük talán a kezdeteknél, ahogy ön is mondta a bemutatkozásban, elég sok szakja van, földrajz, itt nekem még biológia is fel van sorolva.
Azt már nem tanítok régóta.
Földrajz, biológia, rajz, média, katolikus hit és erkölcstan. Ezek közül a szakok közül melyik volt az eredeti, melyik volt, ami eredetileg vonzotta önt a tanári pályára?
Az eredeti az a földrajz-rajszak volt. Mindig is nagyon szerettem rajzolni, és így gondoltam, hogy akkor a földrajz-rajszakra fogok elmenni, azt el is végeztem, és tehát nagyon szerettem. Igaz, volt előtte egy kis kitérő, mert térképrajzoló is voltam egy évet előtte, de ez is a földrajzhoz kapcsolódik.
Hogy derült ki, hogy jó rajzkészsége van?
Ez már általános iskolában kialakult, mert rajzszakkörre jártam általános iskolás koromban. Osztályfőnököm volt a rajztanárom Zsoldos Jánosné, és nagyon szerettem az ő rajzszakköreire járni, és így alakult ez ki.
Milyen technikával tanították önöket, mivel rajzoltak?
Hát akkoriban azért még sokkal jobban meg volt szorítva, hogy egy rajztanár milyen témákat használhat, de természetesen ceruzát, színes ceruzát, festéket akkor is használhattunk már, és a rajzszakört meg azért szerettem nagyon, mert ott más technikákat is kipróbálhattunk. Például nekem nagyon emlékezetes marad, hogy ott tanultam meg a linoleum metszést, a monotípiát.
Már az általános iskolás korában már így akkor ez kialakult önben, ez a rajz iránti vonzódás, esetleg más művészeti ágak, gondolok itt például festésre.
Az már inkább később volt. Először én Tiszajenőn és Kíséren tanítottam, és amikor visszakerültem Jászapátira a diploma megszerzése után 5 évvel, akkor itt alakult egy festőtábor, a Jászalkotók köre. Szalkári Rózsa hozta ezt létre akkor, és ő hívott ebbe a festőtáborba. És ebben a festőtáborban kezdtem el igazából festeni, először akvarellal, aztán az olajjal is megismertettek, de továbbra is az akvarell az, ami a kedvenc témám.
És milyen témákat szokott festeni, rajzolni?
Leginkább tájképeket, csendéleteket. Most már ez a jaktábor, ez kicsit kezd átalakulni, át is került már Jászapátiról Jászkísérre, de van egy barátnőm, akit még a szegedi főiskolán ismertem meg, és vele minden nyáron megyünk. Többnyire a Balaton környékére, és ott eltöltünk 7-8 napot, és akkor minden nap festünk.
Balaton, különösen a Balaton felvidék az adja a témát.
Igen, nagyon szeretjük, úgyhogy nem is tudunk tőle elszakadni. Mindig minden évben megyünk, most nyáron is fogunk menni.
Akvarellképeket készít?
Igen, elsősorban azt, főleg emiatt is, hogy utazásaim során festek, vagy akár itt Jászapátin is, ha kimegyek a határba biciklivel, egyszerűbb az akvarelt vinni, egyszerűbb kezelni, így aztán ennél maradtam leginkább.
És még a gyermekkori rajzszakkörhöz visszakanyarodva, hogyan tanítják a gyermekeket, hogyan tanították önt rajzolni, illetve hogy ez az évek során átalakult-e, hogy ön hogyan tanítja a gyermekeket, illetve tanította rajzolni?
Hát igen, ez egy nehéz kérdés, soha nem gondoltam még így végig, de hát ha belegondolok, akkor amikor én jártam általános iskolába, mint ahogy az előbb is mondtam, még meg voltak határozva szinte napról napra, hogy mit kell tanítani. Tehát sokkal több betűírás volt például, meg sokkal több csendélet. Rajzpályázatokra is sokat készültünk, de azok inkább a szakkörön voltak. Most talán egy kicsit kreatívabb, de nehezebb is én szerintem, mert sok minden bejött most már a rajztanításba. Bejött a fotózás, a film, a különböző inspirációk felhasználása, ami nekünk akkor még nem volt. Most már nagyon sokszor a gyerekek felhasználják azt is, amit látnak interneten, filmekben, tévében, de a rajzpályázatok is sokszor úgy vannak, úgy írják ki, hogy ezeket használni is kell a gyerekeknek.
Igen, tehát már egy ilyen modernebb technikát.
Igen, a gondolkodásmód is, meg a technika is, mert most már van egy csomó új eszköz, ami nekünk még nem volt. Különféle filcek, akrilfilc, és más egyéb ilyen technikák, sokkal többet használunk rajzlapon kívül más hordozókat is, például színes lapokat sokkal többször használunk már, kicsit látványosabb is manapság, úgy látom a rajztanítás a pályázatokon is, meg a gyerekek munkáin is.
Itt beszélgetünk a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnáziumban és Általános Iskolában. Gimnáziumban heti hány órában tanítanak még, melyik évfolyamon rajzot?
Sajnos ez most már nagyon lecsökkent. Már nem is tudom visszaemlékezni, hogy mikor volt az, amikor heti 2 óra volt. Először még legalább 5-től 8-ig, de most már csak heti 1 óra van. 5-től 8-ig osztályig, gimnáziumban pedig már csak 9-és 10-ig osztályban van rajztanítás, szintén heti 1 órában.
És ez mire elegendő, mi van benne a tanmenetben, hogy mit kell megtanítani a gyerekeknek ez idő alatt?
Hát sajnos ez már tényleg nagyon kevés dologra elég, főleg olyanokra, hogy ezeket az előbb említett inspirációkat fölhasználják, tervezéseket készítsenek, de sajnos sokszor van az, hogy nem tudjuk ezeket a munkákat befejezni. És ők meg otthon már nem biztos, hogy befejezik, aki nagyon elhivatott vagy érdeklődő, ő igen, és ezért folyamatosan olyan feladatokat kell kitalálni, amit 1 óra alatt is el lehet készíteni.
És a másik szakja pedig a földrajz, az mennyire népszerű ma a gimnazisták körében?
Érdekes ez, mert azt hinne az ember, hogy népszerű, de nem igazán. Én azt vettem észre, ez egy furcsa dolog, hogy nem szeretik már a gyerekek annyira a földrajzot. Például én annak idején nagyon szerettem a térképet nézni, azt lapozgatni, ők pedig egészen másképp viszonyulnak például az atlaszhoz, mint mi. Megszokták a GPS-t, és nagyon nehéz rávenni őket, hogy az atlaszt használják, meg úgy használják, hogy azt használni kell. Tehát, hogy lássák a tájat, a földet egészben is, meg részleteiben is. Ők már csak részleteiben látják a dolgokat, én ezt vettem észre.
Most nekem is a földrajzról általános iskolás emlékem ugrott be hirtelen, amikor vaktérképen kellett bejelölgetni a városokat. Ez van még ilyen?
Igen, van még ilyen, de nagyon félnek tőle a gyerekek. Ez a mumus egyébként a témazárukban mindig a vaktérkép. De az érettségiben is benne van, hiába.
Akkor ezek szerint választják a földrajzot érettségi tárgynak?
Igen, minden évben van néhány tanuló, aki választja. Éppen az idén nincsen, de eddig visszamenőleg minden évben volt, meg tudom, hogy jövőre is lesz.
Ön teremtésvédelmi felelős is itt az iskolában. A teremtésvédelem az egyházi iskolákban kiemelt szerepet kap. Milyen módon jelenik meg ez itt az iskola életében?
Hát próbáljuk a rendezvényeinket is a teremtésvédelem gondolatához kapcsolni, és hittanórákon pedig én rendszeresen foglalkozom ezzel. Itt a folyosón kialakítottunk egy vitrint is teremtésvédelem kapcsán, amiben próbálunk időnként újabb dolgokat is elhelyezni, meg egyáltalán megismertetni a diákokat a Laudato Si Ferenc pápa enciklikájával. És jó magam meg, mint ahogy az előbb is mondtam, hittanórán gyakran előveszem, teremtésvédelmi keresztutat szoktam velük mondani, amikor éppen ez az időszak van, és próbálom a témákat is, ha megoldható, ehhez kapcsolni. Ezen kívül van itt nekünk egy nagyon szép előkertünk, próbáljuk ezt is a gyerekekkel megismertetni, még nem készült el, de most éppen szeretnék egy térképet készíteni aktuálisan a növényekkel, mert nagyon sokat változott már, hogy milyen fák maradtak meg, miket ültettünk újra. és ezeket jól lenne velük megismertetni, de nagyon sokan tudatában is vannak annak, hogy nekünk itt van egy nagyon szép előkertünk. Májusban például az óvodások fognak majd a madarakfák napján eljönni ide is, megismerkedni az itteni fajokkal.
Igen, ahogy én is ide érkeztem az iskolában, nagyon szép parkos környezetben van ez az iskola itt a városnak, hát a szélén mondhatom, hogyha a heves felől érkezünk be.
Igen, és tényleg nagyon jó ide kimenni. Szerintem nagyon jó helyzetben van a mi iskolánk, mert van egy nagyon nagy hátsó kertünk is, ahol nem csak sportudvar van, hanem még régi tölgyfákat lehet ott találni. Van egy kis sziklakertünk is, amit gondoznak mindig az ötödikes és a hatodikos gyerekek. Be van osztva, hogy mikor kik csinálják. Sajnos a nyári az még nincs megoldva, de ilyenkor tavasszal nagyon szép.
Deli Julianna, a jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola Szent Gellér díjas pedagógusa elmondta. Az iskola második emeletén található kápolna oltárképe az irgalmas Jézust ábrázolja. Iskolájuk védőszentje pedig Szent II. János Pál pápa. Említette, hogy hittant is tanít a gyermekeknek. Ugye a katolikus iskoláknak küldetése a nevelés, a gyermekek nevelése. Mennyire nyitottak a gyermekek a hit iránt, mennyire nehéz vagy könnyű őket bevonzani a templomba?
Hát hittanórákon nyitottak, nagyon jól el lehet velük beszélgetni, szívesen ismerkednek a Bibliával, akár föl is olvasnak. A templom az már egy kicsit nehezebb. Tanév elején, tanév végén, lelki napokon mindig vannak ott közös szentmisék, de azon kívül sajnos nagyon kevesen járnak rendszeresen a szentmisékre.
Gondolom az osztálymisék itt is vannak önöknél.
Igen, osztálymisék vannak. Van egy nagyon szép kápolnánk a második emeleten, oltárképünk is van most már, irgalmas Jézus van a képen, és mivel Szent II. János Pál az iskolánk védőszentje, ő is megtalálható itt a kápolnában, itt minden héten van áhítat, amit a helyi káplán szokott vezetni, és az év során minden osztálynak legalább egy osztálymiséje is szokott lenni ebben a kápolnában.
Ön a saját hivatásán, életpéldáján, hitéletén keresztül mennyire tudja nevelni a gyermekeket, mennyire lehet rájuk hatni erre a korosztályra, a középiskolás korosztályra?
Elég nehéz. Talán az ember a saját életpéldáján tud hatni rájuk. Már amennyit ők ebből látnak, mert mint mondtam, a misén ritkán vannak ott, de azért vannak olyan osztályok, akik rendszeresen ott vannak, és velük azért egészen más a hittanórákon is, sokkal könnyebben lehet őket bevonni a különböző témákba, meg közös programokra rá lehet őket venni, és ők azért hozzák magukkal a többieket is.
Ahogy a bemutatkozásban olvastam, tehát önt gyermekkorától vallásosan nevelték, és a nagymamáját említette. Hogyan gondol vissza ezekre a gyermekévekre, hogy a szülők, nagyszülők miben tudtak akkor önnek, illetve hát most is miben tudhatnának példát mutatni, segíteni a gyerekek hitéleti fejlődését?
Hát akkor még az tényleg egy kicsit más világ volt. Én a 60-as években voltam kisgyerek, és akkor még természetes volt az, hogy a szülők minden vasárnap elmentek a szentmisére, nagymamám pedig akár hetente többször is elment. Kicsit más volt a szokás a temetőbejárással kapcsolatban is. Nagymamám minden héten ment a temetőbe, mindig mentünk vele együtt, vitt bennünket, ott az ő ismerőseivel beszélgettünk. Érdekes volt ez is, ahogy nem tudom, hogy ma még így van-e, hogy mindig megszorította a kezemet már előre, hogyha jött valaki szembe, hogy kinek kell köszönni. És voltak ilyen technikák, amiket így megtanított akaratlanul is velünk, hát tudatosan, biztosan, de mi azt akkor nem úgy éreztük. Úgyhogy én nagyon jó szívvel emlékszem vissza a nagymamámra, mert nagyon sokáig élt velünk, és nagyon sok mindent köszönhetek neki.
És az önök családjából egy papot is meghívott a Jóisten szolgálatra.
Igen, Deli János, az én édesapámnak a testvére, meg még egy lány testvére volt, hárman voltak testvérek, és ő pap lett, és nagyon sokáig szolgált Egerben. Én főleg a lajosvárosi időszakára emlékszem, mert akkor voltam 10 éves, és nagyon sok időt töltöttünk vele, és nagyon jó emlékek, ezek a lajosvárosi emlékek is, amikor ő éppen ott szolgált. Ahogy vissza tudok emlékezni, nagyon szerették ott Lajosvárosban. Mindig zajlott ott az élet, állandóan jöttek ismerősök látogatóba, mindig volt ott valaki, és neki is mindig nagyon sokat segítettek a többiek, állandó ismerősök voltak. Emlékszem, hogy mindig megemlékeztek a névnapjáról, születésnapjáról ott a templomban. Én sajnos azóta nem is voltam Lajosvárosban, mióta ő már nincsen ott, de valahányszor átmegyek Egeren, mindig vetek egy pillantást a templom toronyra, hogy elmegyek ott az utca előtt.
Igen, és ahogy említettük, tehát a gyermekeknek a nevelésében, hitre való nevelésében fontosak a jó példák. Mennyire van arra rálátás, hogy pedagógusként, vagy korábban osztályfőnökként, hogy a szülők lelkülete, szülők lelkisége, szülők pozitív hozzáállása, tehát hogy ők hogyan tudnak hatni jól a gyermekekre?
Főleg azok a szülők, akik maguk is rendszeresen járnak szentmisére, templomba, ők nyilván a gyerekeiket is így nevelték, és én azt látom, hogy ezek a szülők az osztály többi tagjára is nagyon jó hatással vannak, hogyha vannak közös rendezvények, akkor is nagyon sokszor éppen közülük kerülnek ki azok, akik sokat segítenek, helyszínt biztosítanak, akár külsős osztálytalálkozásokra, süteményt sütnek a gyerekeknek, és gyerekeiket is bevonják ebbe.
Gyermekeknek nyárra tábort szoktak-e szervezni?
Igen, szokott lenni tábor. Ennek én ugyan nem vagyok részese, ez valahogy úgy alakult, hogy van egy kolléganőm, aki nagyon elhivatott, Kántorné Pataki Erika, aki elkezdte ezt a táborszervezést, amit bakancsos tábornak nevezünk, azért, mert mindig valami távoli helyen van, egy eldugott helyen van Magyarországon, ahol tényleg csak egymással, meg a tájjal, a vidékkel foglalkoznak a a diákok, és ide nagyon-nagyon sok olyan diák is megy, akik egyébként nem rendszeres templomba járók, de itt azért nagyon sok mindent kaphatnak lelkiségből. Más is van ott vele természetesen, mindig a káplánunk is elmegy oda, aki éppen akkor van. Ez is nagyon sokat számít, szentmisén vesznek részt. Ezek a gyerekek minden reggel, este imádkoznak, közös feladataik vannak, és nagyon szeretik ezeket a táborokat. Látogatóba én is elmegyek néha egy-egy napra ezekre a táborokba, és nagyon jó hangulat van ott mindig.
Ahogy említették a beszélgetést, ezzel kezdtük, hogy ön rajzol, illetve fest, akkor gondolom ez a hobbija jelenleg is.
Hát igen, megvan, de azért azt hozzá kell tenni, hogy iskolaidőben nem nagyon szoktam festeni, tehát szinte kizárólag csak a nyári szünetben van erre időm. Remélem, hogy majd később is lesz, mert most már nyugdíjas leszek, és remélem, hogy tehát évközben bármikor az év bármely napján elő fogom venni a festéket, vagy több táborba elmegyek esetleg, mint korábban szoktam.
Igen, meg akár akkor az év bármelyik évszakában, ilyenkor például április-májusban a szerintem legszebb a természetnek a zöld színe, és gondolom, hát ez is nyilván inspirálja önt is.
Igen, legalábbis így nézem, hogy milyen jó lenne leülni, de általában ezek a tavasziak el szoktak maradni, még az ősziek kevésbé, akkor ősszel még őszi szünetben jobban rászánja magát az ember, de remélem, hogy a következő években ez nem így lesz.
És végezetül, ahogy itt olvastam, 1991 óta tanít ebben az iskolában, ha visszatekint az elmúlt évtizedekre, kapott-e visszajelzéseket a diákoktól, akik már innen elballagtak, hogy visszajönnek-e, ilyen visszaemlékezések, érettségi találkozók szoktak-e lenni?
Szoktak lenni, hát nyilván én azokon az érettségi találkozókon veszek részt, ahol osztályfőnök voltam, 2-4 osztályos osztályt vittem végig, és velük azért szoktam találkozni, és ők sokat mesélnek, de ami nagyon érdekes, hogy mások is érettségi után úgy 4-5 évvel főleg szoktak akár interneten jelentkezni, hogy valamire emlékeznek, és akkor az eszükbe jutott valami kapcsán, és akkor elmondják, vagy kérdeznek a média tanulással kapcsolatban, filmekről, erről, arról is szoktak kérdezgetni.
És végül mit jelent önnek ez a Szent Gellér díj?
Nekem ez nagyon nagy megtiszteltetés. Igazából én erre nem is számítottam, és nagyon nagy meglepetésként ért, amikor megtudtam, hogy én ezt megkapom, és ugyanakkor nagyon büszke vagyok rá, hogy megkaphattam, és abban is biztos vagyok, hogy ez ennek az iskolának is köszönhető, mert ez az iskola nagyon sokat tesz azért, hogy az iskolában azért minél több diákunk megtalálja a hitét. És szerencsére azért vannak is olyanok, akik itt lesznek első áldozók, akár a nagyobbak közül is, vagy akár bérmálkozók. És úgy gondolom, hogy ebben azért mindannyiunknak részünk van, nem csak a hitoktatóknak, hanem az egész tantestületnek.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és Isten áldja hivatását, munkáját.
Köszönöm szépen.
Deli Juliannával, a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola Szent Gellér díjas pedagógusával hallottak interjút.
remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja! Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Kertész Ferenc Esperes, Tokai plébánossal beszélgetünk hivatásáról.
1991 és 2008 között 17 évet füzéren töltött.
Ott még meg kell említeni, hogy a leges legelején még Hernád Vécse közrejátszott, mert Hernád Vécséről 1938-ban jezsuitának jelentkezett egy Bence István nevezetű fiatalember, aki azt mondta, többször mondta, amikor vendége voltam, meg hát találkoztam vele itthon is, 80 éves korában hazalátogatott, és én 82 éves korában lehettem vendége Tajvan szigetén, mert meghívott, látta, hogy ugye rám van bízva ez a 7 falu, és mindegyikben elkezdtünk valamilyen szép munkálatot. Hernád Vécsére például kértem amerikai elszármazottaktól pénzt, hogy gyűjtsenek, és küldtek $3500 küldtek, hogy a templomot rendbe tegyük, a tetőt felújítsuk, és hát így munkálkodtunk. Aztán Hernád Petriben is kifestettük a templomot, a fái templomnak is, hát ott nem olyan sokat, és mindegyiknél volt valami szép munka, és amikor 80 évesen hazajött ez a Bence István testvér, akkor azt mondta, páter maga ezért megérdemel egy tajvani utat. És már ugye 91. szeptemberében kerültem füzérre, és 92. augusztus-szeptember fordulóján volt, hogy majdnem 4 hetet töltöttem Tajvan szigetén, nem is akárkivel, hanem Bence István testvérének az unokájával, aki nekem kedves minisztránsom volt Hernád Vécsén, Bucskó Balázsral. Neki van egy bátyja, meg van egy öccse. Az öccse, az ő sztoria is nem akármilyen, mert volt egy fiúcska, aki szeretett légpuskával lövöldözni, és célzott rá, és kilőtte a szemét. Ennek a három fiú közül a legfiatalabbnak, akit már a ferenceseknél emlegethetünk, mint Nándi atyát.
Az De én most ösztön... maradjunk Feri atyánál.
Az én ösztönzésemre elmentek ezek, meg még másik két fiút is ferences gimnáziumba. Mikor István testvér ezt megtudta, hogy én az ő rokonságából ferences gimnáziumba juttattam 3-at is, akkor azt mondta, hogy hát még inkább megérdemesültem a tajvani útra.
Mennyire fontos az lelkipásztorként, hogy az adott település hívei közül a fiatalokat így a papi hivatás felé terelgesse? Vagy akár csak egyházi gimnáziumba, ferences gimnáziumba? Ez fontos papként, hogy legyen utánpótlás?
Igen, mert most eszembe jutott egy Düvál atya szám, amit szerettek énekelni a magam csendességében. Hald az Úr zörget szíved ajtaján, az Úr, az Úr, az Úr, az Úr. Hald az Úr zörget szíved ajtaján, miért aludnál? Hogyha az embert kapja a papi hivatás gondolata, akkor ne hesegesse el, hogy ne aludjon el ez a gondolat, hanem vegye komolyan. Gábor Berti atya 2 évvel ezelőtt volt aranymisés. Engem is meghívott, hogy a egyik aranymiséje alkalmával prédikáljak, és megkérdeztem tőle, Berti, igaz, hogy te 10 fiút indítottál a papságba? a magyarok közül 10-et, de a szlovákok közül is 10-et. Vagy itt van a Mityu, akit említettem. Ő meg szintén egy búcsúra hívott engem 3 évvel ezelőtt. És mondom a búcsúi ünnepi szép vasárnapi szentmisét, és ott van 17 minisztráns fiú. Lányok nincsenek. Mityu azt mondta, a lányok azok olvashatnak, de minisztrálni csak fiúk jöjjenek. Olyan rendkívüli módon bánt a fiúkkal, mintha mindig keménykedne velük. És mégis ott rajogtak körülötte. És nem is a plébánián, hanem az oltárnál, a Szent Misén ott érezték a hívást, a közelséget, azt, hogy hald az Úr zörget szíved ajtaján.
17 évet töltött Füzéren plébánosként. Már beszéltünk itt templom felújításokról, majd még erre egy picit később visszatérek. Ebben nyilván belefért 4 hetes tájvani út, de mi fér bele 17 évben? Mi minden történt Füzéren 17 év alatt?
Azt hiszem, azzal kell kezdeni Füzért, hogy ott Ács István püspök atya akarta, hogy én Füzérre kerüljek. Mert elődöm, Polgári Ferenc, akivel cseréltünk, ő ment helyembe Hernád Vécsére, és én Vécséről kerültem Füzérre, és Ács István püspök úr azt akarta, hogy az a házas hétvégés lelki gyakorlatos gondolat, ami benne évekkel korábban megfogalmazódott, és úgy gondolta, hogy majd Polgári Ferenc plébános úr által folytatódik, az valahogy nem jött össze. Már csak azért sem, mert nem jöttek úgy azok az alkalmak, mint amennyire ő szerette volna, hogy sok lelki gyakorlat legyen Füzéren. Ugyanis a plébániát átalakították, szép, nagy, széles plébánia, földszintes épület, de annak az emeletére rá lehetett húzni 11 darab kétágyas szobát. Ezt ugye így áttervezték. Csilla von Bözer-Lagernek a segítségével megkapta hozzá a pénzt, a támogatást, hogy ez a bővítés ez meglegyen. De az én időmben sem volt azért olyan sok lelki gyakorlat Füzéren, mert azok, akiket meghívtak oda lelki gyakorlatozni, házaspárokat, azoknak nagy volt a távolság, mert voltak, akik Egerből, Miskolcról, vagy olyan nagyobb távolságról tudtak volna csak menni, és azt mondják, hó, hát ez csak Miskolctól 100 kilométerre van, ezért nem volt olyan sok lelki gyakorlat. Viszont volt helyette sok más vendég. Katolikus gimnáziumból jöttek a különböző osztályok. A debreceni Svetichből, vagy máshonnan. Nagyon sok csoportot fogadtam, és az elején ott volt velem lelki gyakorlatos ház miatt Bacsó Miklós, meg a felesége Kassáról, akik házas párokként sokszor elmentek más helyekre is úgynevezett tímpároknak, akik motiválták a többi házaspárt, házasvége mozgalomban.
Örülök, hogy itt a lelkiségek előkerülnek. Megemlítette már a cserkészetet, ugye a házas hétvége mozgalomnak is egyik támogatója volt. Milyen lelkiségi csoportokkal találkozott így a papi szolgálati helyein? Akár Füzéren működött valami közösség?
Karizmatikus. Karizmatikus. Most is emlegetjük, hogy rádióban is, ugye a Szent István rádióban is sokszor halljuk, hogy a hegyközi karizmatikus mozgalomnak a tagjai itt vagy ott, ugye például a szentségimádást fognak vezetni, tartani, és hát másokat is szeretettel hívnak. Hát az nagyszerű volt. Főképpen a hollóházi kápolnában, mert ott van ugye egy modern templom, és megmaradt a régi kápolna, és ebben a régi kápolnában esténként, hétvégeken, ha nem is minden héten, hanem 2 hetenként találkoztunk, összejöttünk, és ott imádkoztunk, énekeltünk, gitár mellett. Ugye Hulják Péter volt az egyik legnagyszerűbb gitározó személy, aki gyönyörű énekeket ismertetett meg velünk, és hát ezeknek az éneklésében én mindig ott voltam a elején, mert szeretek énekelni. Itt Tokajban is, a Tokaj város vegyes karában is énekelek, még most is, igen. Ezzel kapcsolatban kell, hogy megemlítsem mindjárt azt, amit szintén beszéltünk róla, hogy a Füzéren volt egy 8 gyerekes kántor, és a nagyfia este 11 órakor telefonál egy gitáros anyukának, Klári, nem kellene meglepetést okozni Feri atyának reggel 8-kor, hogy mikor kezdi a szentmisét, akkor már gitáros szentmisével találja magát szembe? És hát tényleg megvalósították, mert meghúztuk a csengőt, és akkor belecsaptak a gitárba, és kezdték énekelni a gitáros szentmisének a dalait.
Akkor sikerült olyan közösségeket.
Hogyne, nagyon, nagyon élt, igen. De főképpen azért a füzéri fiatalok voltak, azok, akik ezeket vitték.
2008-ban pedig immár 18 évet Tokajba került. Hogyan telt az elmúlt 18 év?
Tokajnak teljesen más a világa. Mikor az elején kérdezték tőlem, hogy hogy érzem magam, mondom, szörnyen jól. Miért? Milyen az, hogy szörnyen jól? Hát mondom, van benne szörnyű is, meg jó is. Mint ahogy a édesanyám találkozott a bátyám volt osztálytársának az anyjával, és kérdezte, hogy na, hogy van a fiad, hogy alakul a helyzete? Ó, udvarról. Na, milyen a mennyasszony? Borzasztó szép. Na, ezt az ellentmondásos jelzőt, ugye, ezt akkor hallottuk először, hogy borzasztó szép. Ez mint
akkor
az,
itt
hogy
meg szörnyen jó.
Itt szörnyen jó. Igen. Bizony Tokajnak is megvannak a szépségei. Igen.
Megemlítene néhányat?
Olyan dolgos emberek inkább voltak, mert kihaltak, akik nagyon fontosnak tartották azt, hogy szép munkát végezzenek a szőlőben. Dr. Kis Imre mondta, hogy Feri atya, mikor fogsz már a pincébe papi bort árusítani? Mondom, miért árusítanék én bort a pincémből, amikor a híveimnek ott áll a saját bora az ő pincéjükben? Nincs annyi kereslet, annyi vásárlat, én pedig azért, mert hát a plébános árusítja, akkor elvinném még azt is előlük. Na ezeknek az embereknek, akik ugye jártak dolgozni, azoknak mindegyiknek volt egy kis saját bora. Ha visszanéztem, hogy milyen bérmálások voltak, hát bizony volt olyan bérmálás, hogy 300, 400, 500 gyereket bérmáltak egyszerre. Igaz, hogy a környékről is meg ritkán
Tokaj
voltak.
Tokaj környékén?
Tokaj környékén.
És
ezek Tokajban lettek bérmálva. Hát most meg 10-20-30 bérmálkozó van.
Jó, de több tíz évvel ezelőtt azért akkoriban a környékbeli még településekről összegyűjtötték a bérmálkozás előtt álló fiatalokat, és akkor egy helyre összpontosult, hogyha a főpásztor oda megy, akkor egy helyen azért valószínűnek tartom én, hogy akkor azért sikerült így 2-300 fiatalat 400-at is megbérmálni. Most is működik ez valamilyen szinten, hogy több településről.
Csak most
is
már két évenként lehet bérmálni, mert a 7.-8. osztályos gyerekeket szoktuk bérmálni, akkor pedig 7 évenként volt bérmálkozás. Azért is jött így össze a nagy létszám.
Kevesebb a templomba járó is ma?
Hát ez egyértelmű. Itt most Tokajban úgy vagyunk, hogy az elmúlt vasárnap is 50-en voltak, korábbi vasárnap is 50-en voltak. Na, van, amikor vagyunk 80-an, meg 100-an is, de akkor már ott vannak az ide látogatott vendégek is, akik turistaként kerülnek a templomba.
A lelkipásztori feladatokon túl minden településen nem tértünk ki rá, csak esetleg említésszerűen, de hogy valahol azt éreztem a Feri atya szavaiból, hogy mindenhol kellett templomot felújítani, kellett esetleg plébániát felújítani, és az jutott eszembe, hogy most így az elmúlt 10-20 évben látjuk ezeket a hatalmas felújításokat, építkezéseket, de hogy ez megvolt régen is, hogy a hívek adományából, nyugati forrásokból, adományokból, de hogy ez végig kísérte Feri atya életét is gyakorlatilag. Jól érzem ezt, hogy szinte mindenhol kellett valamit.
Igen, Mata András plébánossal együtt szentelődtünk, és amikor Pálházán megkapta a feladatot, hogy füzéradványról leköltözve Pálházára új templomot építsen, Sergely érsek atya idejében, akkor ő belelendült ebbe az építkezésbe, és ugyanakkor látta azt, hogy én itt is, ott is, amott is, mindenhol templomokat renoválok. Azt mondja, Feri, hát én ezt az építkezést, ezt az új templomépítést, ezt szívesen csinálom, de hogy nekem még renoválni kelljen, mint ahogy te belefogtál például az egész füzéri templomnak a sok száz éves múltját földeríteni, kibontani a déli kaput, és akkor ott is kideríteni, hogy hát ez a gyönyörű, szép déli kapu, ez egy román stílusú templomnak a kapuja. Aztán belül levertétek ugye a vakolatot, és kiderül, hogy 1400-as évekből való falfestmények vannak, stb. Na, ezek tényleg az embernek adták a lendületet, hogy hú, hát Istenem, ilyeneket találunk. Ott volt az egyik műemlékes szakember, aki színes diákat készített, amikor mi bontottuk ki a román kapunak a körvonalait, és ezeket a képeket ő Amerikában járva levetítette az amerikai műemlékesekkel kapcsolatos fiataloknak, akik tanultak. És látjátok, nálunk íme nem olyan, mint Amerikában, hogy csak 500 éves múltról beszélünk, hanem itt még az 1200-1300-as évekből való szépség, amit eltakartunk már, pedig kiderül, hogy hát ezt nem takarni, hanem mutogatni. Tokajban annyi program van, hogy az ember már el se tud menni ezekre a programokra. Annak ellenére, hogy mindig várnak. Előfordulhat, hogy Kertész Feri hiányzik egy énekkari próbáról. Igen, szóval még a próbákon is mindig ott vagyok. Ez szerdai napokon van, esténként a misét követően. Vasútállomásra szemben, ha megérkezik valaki, akkor mindjárt rácsodálkozik, hogy ott van egy Nagy Magyarországot ábrázoló térkép, és ott előtte van az úgynevezett országzászló, és az országzászló egyesület az léptennyomon szokott rendezvények tartani, és hát ezeken a rendezvényeken mindig résztvevő vagyok.
Feri atya többször megemlítette az énekkart. Mesélne erről egy kicsit részletesebben nekem? Hogyan kapcsolódott be az énekkarnak a mindennapjaiba?
Esztergomban a ferenceseknél Kamilatyának hívtuk azt az atyát, aki kiválogatott bennünket első éves korunkban, hogy ha valakinek jó volt a hallása, akkor az már az énekkarba szerepelhetett. Hát bizony én mind a 4 éven át ott már énekeltem. Az énekkarral együtt az utóbbi években én mindig mentem valahova külföldre. Már nem is kellett szervezni a magam gondolásának megfelelően, hogy megyek valahova, mert szervezte helyettem a Tokaj Város Vegyes Karának az énekkara szervezte a külföldi utat.
Milyen helyekre jutottak el?
Például Finnországba, vagy Londonban énekeltük. Éppen tegnap mondtam valakinek, hogy annyira szerettük volna, készültünk rá, hogy majd énekeljük, hogy Londonban se hely van számos. Hát nem énekeltük sehol se. Igen.
Több országot megemlítettünk. Amerikát, Ausztriát.
Tájvánról még van itt 130 fényképem is. István testvért én nem tudom most se hova tegyem, mert ez az ember azt mondta, hogy én olyan voltam kint Tajvanban, mint itthon Magyarországon egy pallér, akinek főművezető szerepe vagy ilyesmi adatott, és ezt a főművezetői tisztséget kell betöltenie, mert ő sokszor megtervezte a templomokat, és a kivitelezésben a Móka főfelügyelői tisztséget is ellátta. 500 templomot épített, tervezett és épített. Nem akarja az ember elhinni. De azt mondja, hogy nem csak Tajvannak, hanem például, amikor Vietnámban ott voltak az amerikai katonák, és eljöttek, mert megtudták, hogy Tajvanban tudunk templom belsőt, meg mindent készíteni, oltárt, a csillártól kezdve tart templompadokat, és mindent tudunk készíteni, mert azt mondja, 75 ember dolgozott a kezem alatt. Én ennek az István testvérnek voltam a vendége, aki templomról templomra járt, és mutogatta, hogy hát ezt is én építettem. Így jártunk, 1500 kilométert vezettem egy kis teherautót, egy 3 személyes kis teherautót, mert a személyautók elfogytak a jezsuita házban, és nekünk már csak a kis teherautó maradt, és azzal jártuk Tajvan szigetét.
Milyen érdekességeket látott a 4 hét alatt?
Az, hogy Tajvan egy amerikai fejlettségi ország volt. Tehát, mintha Amerikában lett volna az ember. Amerikában vásároltam annak idején egy olyan fényképezőgépet, mint amilyen fényképezőgéppel itthon járt Magyarországon Hernád Petriben az a Tóth Teodor, akinek a vendége voltam Clevelandben. És ezzel a fényképezőgéppel, amit Amerikában vásároltam, készítettem a fotókat Tajvan szigetén. Olyan fényképezőgép volt, ami digitális kijelzésű volt már, és csak jó képeket lehetett vele kattintani. Kimentünk a tengerpartra, hogy István testvér megengedi, hogy fürdünk, Balázs is, én is, és egymást a vízben is fotóztuk. Csak mikor engem fotózott Balázs, akkor nem vette észre, hogy jön egy hatalmas hullám, és a fényképezőgéppel együtt beborítja. Elromlott a fényképezőgép. A szomszédban, az egyetem mellett ott volt a fototechnika, odaadtam a gépet, másnap megyek, hogy csináltak-e vele valamit. Nem tudják megjavítani. Én szétszedtem, van ott egy porszívógép. Hát akkor azzal a porszívóval kiszívom belőle, mert látszottak a tenger víznek a szemcséi. Porszívóval kiszívtam, összeraktam, és működött.
Feri, hogyha nem véletlenül mondtam, hogy világutazó. Beszéltünk Tájvánról, beszéltünk Amerikáról, beszéltünk Ausztriáról, Finnországot megemlítette az énekkar kapcsán, két országról nem beszéltünk. Úgy gondolom, hogy Szentföldről is beszéltünk.
Olaszország.
Úgy gondolom, hogy egy lelkipásztornak akár egyszer mindenképpen, de többször is illik elzarándokolni Olaszországban. Hányszor járt Olaszországban?
Még kispapként is voltam Olaszországban, ugyanis 1975-ben szentévet írtunk, és a szentév alkalmával minden magyarországi szemináriumból 5 kispap elmehetett. Lehet, hogy engem azért neveztek be az 5 kispap közé az egyiknek, mert én akkor pappá szentelésnek a bizonytalanságában voltam, és meg akartak erősíteni. És mi volt a megerősítés élménye? Hogy amikor ott voltunk a szálláshelyünkön, én egyedül kimentem a városba, vittem magammal egy Róma térképet is, és mentem egészen a Szent Péter bazilikáig, nem volt kivilágítva, és az a Szent Péter bazilika a maga sötétségével mégiscsak ott volt én előttem. Aztán visszafordultam, és másnap mit látok? Tele van második világháborús lövedékeknek a helyével. Akkor még megvolt. 75-ben még így nézett ki a Szent Péter bazilika homlokzata, sok lövedék. Lényeg az, hogy hát ha az egyház fő épülete ilyen ragyás, akkor az én ragyáim hát csak elfogadhatóak, és ez erősített meg a papság vállalásában.
Az aranymiséjére készül éppen Feri atya. Hogyha így visszagondol erre, amiről így az elmúlt egy órában beszélgettünk, mi az, amiért a hivatására gondol, az életére gondol, akkor úgy különösen is hálás a Jóistennek?
Hogy meghívott. Hogy azért mégis azokat hívta meg, akik a világ szemében nem nagyok, hanem igenis kicsik, az gyengék. Ahogy Szent Pál apostol fogalmazza, hogy nem azokat hívta meg, akik a nagyoknak látszanak, hanem akik semminek látszanak, és mégis ezeket hívja.
Így gondol magára, Feri atya?
Hát ott voltak az apostolok, és őket is. A Péter apostol, aki ugye, uram, kitartok melletted, aztán mégis ő volt, aki háromszor is megtagadta. Igaz, hogy háromszor is megvallotta a Genezáreti tónál is. Azon a helyen szoktunk, idézőjelben szoktunk, mert már kétszer ott ettem halat a Genezáreti tó partján, ahol Péter megvallotta az urat, hogy igen, uram, én szeretlek téged. Ilyen csodálatos serkentők, mint ahogy Carlo Acutis, meg ez a másik 25 éves Pier Giorgio Frassati. Szombaton voltam a szaunába, mert szoktam menni úszni, és hát itt Tokajban, hál' Istennek, már a tanúszodában szauna is van. Hát azt is miért ne ragadja meg az ember ezt a lehetőséget. És ahogy benn vagyunk a szaunába, miről beszélgetünk? Hallottál már Carlo Acutisról, meg kérdeztem egy valakitől, akit addig sose láttam, és akkor kezdek nekik beszélni erről. Hát még a szaunában való beszélgetést is erre használom föl, hogy megismertessem a két legújabb szenti avatott fiatalunkkal.
Ezt a küldetést kaptuk, hogy hirdessétek, akár alkalmas, akár alkalmas.
És ez volt az első prédikációm, próbaprédikációm kispapkoromban, amikor megkaptam a feladatot, hogy egy próbaprédikációt kell produkálnom, akkor ez volt, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, incs, kér, buzdíts, nagy türelemmel és hozzáértéssel, ugye, hogy ezt Szent Pál apostol írja Timóteusnak.
Én ezt kívánom Feri atyának, hogy legyen sok-sok olyan helyzet, amit alkalmasnak ítél meg, és a Szentlélek segítsen abban, hogy minél több embernek meg tudja mutatni azt az örömhírt, amit hiszünk és vallunk. Hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, Feri atya.
Szívesen, és hát az legyen talán a végszó, hogy vár bennünket az Úr Jézus, mint barátait, mert azt mondta, hogy barátaimnak hívlak titeket, és az atyai házba visz el, ahol az atyának az ölelő karjai, ott lesznek Jézuséval együtt bennünket ölelők.
Kertész Ferenc esperessel, Tokai plébánossal Papp Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullám.